úgy tudom, hogy imádkozni fogunk, utána szeretnék veletek beszélgetni, egy kicsit magamról is mondok, meg talán is mondanátok magatokról. Egy igét hoztam a római levélből, a Róma 12:2-t, az átformálódásról, megszentelődésről, és azt, hogy a világhoz hogy ne igazodjunk, és aztán közös imádkozás, és ha marad még egy kis időnk, akkor újra énekelhetnénk, mert nagyon jó veletek énekelni. Saját könyv is van. Úgyhogy akkor kezdeném imával. Drága mennyei atyám, köszönjük neked, hogy összegyűlhettünk. Szeretnénk úgy a színed előtt lenni, hogy érezzük, hogy te velünk vagy. Hogy minden szó, amit kimondunk, az neked megfelel. Hogy ne hagyja el rossz beszéd a szájunkat, csak ami hasznos az épülésre, hogy áldás legyen mindannyiunknak. Amen. Hát most kezdtük el olvasni a római levelet, a Biblia olvasó kalauz szerint, és engem pedig már kb. Nyár óta van egy ige, ami rendkívül módon birizgál, foglalkoztat. A férfi körben az egyik testvérünk, ő mondta úgy többször nekem, lehet, hogy célzatosan, és ez így hangzik, hogy ne igazodjatok ehhez a világhoz, hanem formálódjatok át elmétek megújulása által, hogy megismerjétek, hogy megítéljétek, hogy mi az Isten akarata, a jó, a tökéletes és a tetsző. Picit máshogy mondtam, mint ahogy itt a szövegben van, de a görög szövegnek ez így megfelel. És ami egy kicsit más volt, az átformálódás. Itt ugyanaz a szó szerepel, ami a Galata levélben, amikor a Krisztus képére szeretné pálformálni a galatai tanítványait, és újra fájdalommal erre a formára, Krisztus formájára alakítja őket. És valami miatt most, hogy a római levelet újra kézre vettük, olyan csodálatosan hogy megláttam ezt az ívet, és nem teljesen magamtól, hanem a Stott, John Stott féle kommentár ebben sokat segített, abban, hogy ez a levél ez hogyan is mutatja meg azt, hogy az Isten haragjától kezdve, ahol az egész világ egy borzasztó sötétségben van, és mindenki ítélet alatt van, emögött hogy jelenik meg Isten kegyelme, aztán terve, velünk is, és végül pedig Isten akarata, hogy mit szeretne tenni velünk. És most, amit olvasunk, az éppen még a világ harag, Isten haragja, tehát ahol látjuk azt, hogy mindannyian Isten ítélete alatt vagyunk. És az, amit meg ma szeretnék nektek mondani, az pedig az, hogy Isten kegyelme által, az evangéliummal mi hogyan tudunk igazodni Isten akaratához, hogyan tudunk engedelmesek lenni neki, és hát Isten hogyan készítette elő számunkra azt a lehetőséget, hogy valóban a mennyek országába jussunk. Tehát ez egy csodálatos evangélium, de ez az evangélium mégis majd megkérdez bennünket egy-két kérdésről, ami a mostani életünket foglalkoztathatja. Tehát erről lenne szó. Nagyon szép egyébként, hogy az a rész, ami Isten akaratával foglalkozik, tehát ez a Róma 12, akinél van Biblia, esetleg ajánlom, hogy nyissátok ki, mert erről fogunk most többet beszélni. Ez úgy kezdődik, hogy az Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Ez az első pont. Tehát a testünket szánjuk oda okos Isten tiszteletként és áldozatként. Olyan fontos ez, és erről nem szeretnék sokat beszélni, majd inkább a másik aspektusról, ami következik, 12-1 volt. Olyan csodálatos, hogy Isten nem azt kéri tőlünk, hogy üljünk le és meditáljunk, és a szellemünkben egyre közelebb kerüljünk hozzá, hanem a testünket szálljuk oda neki, élő Isten, okos Isten tiszteletként. Tehát nagyon testestül, lelkestül adjuk oda magunkat. És bizony ez az odaszállás, ahol az ember a teljes fizikai valóját odaadja Istennek. Az nagyon fontos lehet mindannyiunknak. Ami nagyon szép még, hogy az Isten irgalmára, kegyelmére hivatkozik itt Pál. Az egész előtte való szakasz erről a csodálatos kegyelemről szól. Szinte a végén már himnikusan. Ezek a sorok, hogy ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége is ismerjük a további részt. Hatalmas, csodálatos himnusz. És erre az irgalomra mutat Pál, és azt mondja, hogy a teljes testünket akkor szálljuk oda, ez Isten akarata. És itt jön az a rész, hogy azt mondja, hogy és ne igazodjatok ehhez a világhoz, hanem formálódjatok át elmétek megújulása által, hogy megítéljétek, mi az Isten akarata, a jó, a tökéletes és a tetsző. Ez a... Na most akkor kicsit gondolkozzunk el azon, hogy mit jelent az, hogy igazodni a világhoz. Tehát igazodjunk, ne igazodjunk a világhoz, hanem formálódjunk át. Először is itt a világ kifejezés, az mire vonatkozik? Az a baj, hogyha például ezt mondjuk egy olyan testvérünknek, vagy egy olyan barátunknak, aki nem olvasta el a Róma 2-t, tehát nem olvasta el azt a részt, ami Isten haragjáról szól, akkor azt mondja, hogy miért ne igazodjak a világhoz, tehát az olyan jó. Mi van abban rossz? Tehát itt nagyon fontos, hogy ez a, amikor azt mondja Pál, hogy ne igazodj a világhoz, akkor ez már hívő testvéreknek szól, ez már újjászületett testvéreknek szól. Tehát egy nem újjászületett embert nagyon nehéz rábeszélni arra, hogy ne alkalmazkodjon a világhoz, mert ő a világban nem látja annyira rosszat. Vagy részlegesen látja a rosszat, de az egész maga azért összességében nem is biztos, hogy olyan rossz. Vagy lehet, hogy mindenki, aki nálam rosszabb vagy bűnös, de én legalább jó vagyok, és aki fölöttem van, azok kevesebb vannak. Ugye ez az alaphozzáállás. Ezeknek azt mondani, hogy ne igazodj a világhoz, hogy menj a csodába, ez itt nem jó. Tehát ez nagyon nehéz, és ezért fontos az, hogy a hitünkben újra és újra meg tudjuk azt élni, és meg tudjuk azt gondolni, hogy honnan jövünk. Amikor ne igazodj a világhoz, akkor bizony abból a rettenetes sötétségből jövünk, amiről most a római levélben olvasunk. Ahol ugye Pál megmutatja, hogy a pogányok az istentelenségükben, vagy az álisten, tehát ahol ugye feltartóztatják az igazság előre menetelét, és szörnyű szenvedélyekbe süllyednek, és Isten ítélete alatt vannak, meg kiszolgáltatta őket Isten valaki a saját bűneiknek. Ez a sötétség egyik része, ugye ott van a sötétség másik része, amikor látjuk, hogy azok, akik az ókorban okosak voltak, ott egy Platon, ott egy Seneca, ott van, aki azt mondja, hogy én nem élek ilyen mocsokban, amiről Pál beszél, azoknak meg azt mondja, hogy a saját magatok adtok törvényt magatoknak, és annak nem feleltek meg. Tehát te ítélkező ember, ugye ezek az ítélkezők, akik az erkölcsi, a morál magaslatán vannak, egy Seneca mondjuk, ő maga nem tud megfelelni annak, amit ő előírt. És senki nem tud megfelelni. Tehát aki magának ad törvényt, pedig adhat magának törvényt, mert Isten törvényének valami pici része a szívünkben be van írva. Ugye ez a csodálatos rész a Róma levél elején. Ez nem azt jelenti, hogy a teljes Isteni törvény benne van, de valamit megláthatunk belőle. És ugye ott van a lelkiismeretünk. Na, ezek el fognak minket ítélni. És végül ugye ott vannak a bölcs zsidók, akik azt mondták, hogy hát mi vagyunk a okosság tulajdonosai, mi minden, mi majd tanítjuk a népeket, de hát ugye azt mondja nekik Pál, hogy hát képmutatók vagytok, mert amit tanítotok, azt magatok nem tartjátok be. és bármelyik pogány, aki anélkül, hogy tudná, hogy mi a történet, de megtartja, előrébb van, mint ti. De ő is ítélet alatt van. Tehát egész úgy, ahogy van, cakum, pap, kész. Rettenetes sötétség. Na most tulajdonképpen, ha mi ezt megértjük, hogy akkor, amikor mi újjászülettünk, akkor ebből a sötétségből mentett ki minket Krisztus. És az ő kereszténél tudtuk fölvenni az életünket, tőle átvenni az életünket. Akkor van értelme egyáltalán annak a hálának és annak az engedelmességnek, ami miatt az ember azt mondja, hogy én szeretnék átformálódni. Hiszen önmagában még az, hogy én megtértem, vagy hívővé váltam, ettől még a dolog nem oldódott meg. Ott vagyunk a nyavajáinkkal, ott vagyunk a vágyainkkal, ott vagyunk a világnak az ezer csábításával. Odáig eljutottunk, hogy baj volt, most Istenbe belekapaszkodtunk, ő megszabadított, kaptuk, odaadtuk az életünket, újjászületésben ezt megérhettük. De most mi lesz? És akkor mondja azt, hogy ne igazodj a világhoz, hanem formálódjatok át. De persze ez jó lenne, hogyha az ember megtérne, és akkor azt mondaná, hogy plusz, most jön ez a periódus, és akkor gyorsan kipipálom ezt is, és most már, hogy a diadalmenet a keresztény élet. De ti tudjátok a legjobban, hogy nem így van. És akár egy hetet értetek meg, akár még nem tértetek meg, akár már régen. Tehát ez nem így megy. De minden esetre a nem igazodásnak, illetve az átformálódásnak csak az az értelme, hogy tudjuk azt, hogy honnan jövünk. És azt is tudjuk, hogy miért jöhetünk. Gyere, itt van a hely.
Igen. Én is átjöttem, ott nagyon ciki volt, de sikerült.
Tudjuk azt, hogy miért jöhetünk. Róma 12-ről van szó. Miért jöhetünk? Isten kegyelméből. És hogy hova? Hát az a csodálatos evangélium. Tehát ebben az útban azon gondolkoztam, és picit visszagondoltam az életem különböző időszakaira, hogy én most 48 körül járok, tehát 50 felé, és Ádám azt mondta, hogy itt az átlag életkor, ilyen fizikusként rögtön 28 év. Úgyhogy mondtam, hogy 28, 48, milyen jól passzol, tehát ki a 30 fele mentek, én az 50 fele megyek. Tehát egy tulajdonképpen, hogy más az átformálódás, más az igazodás, mások a kérdések. Vagy hogy 30, nem bocsánat, 50-ből 20-as, de 20 évvel ezelőtt, ha visszalapozok az életemben, mit voltak a kérdések? Tehát hogyan. És igazából azon gondolkoztam, hogy például nálam nagyon érdekes volt, hogy akkor én hívő voltam valamilyen értelemben, de nem voltam újjászületett, sőt Krisztust csak nagyon halványan ismertem, és inkább elutasítottam. De valamilyen szinkretista hitem volt, tehát valami Istennek kell lenni típusú. Én matematika-filozófia szakon végeztem, tehát terve volt a fejem matematikai logikával és görög filozófiával. Tehát én ezek voltak a súlypontjai a tanulmányaimnak. Igazából elég, tehát az életem egy csodájának érzem és élem meg, hogy Isten nem engedte, hogy a bölcsészkaron maradjak, a filozófia tanszéken meg volt rá lehetőségem, hanem egy csodálatos módon a Műszaki Egyetem informatika szakán, tehát villamosmérnöki kar informatika szakán taníthattam matematikát 10 évek. Tehát egyetem után, mi ez a 20-as évek, amiben most esetleg hivatok, akkor én ott vidáman taníthattam egy egészen tiszta matematikai dolgokat, és nem kellett elmélyednem a filozófiának tovább még a rákcsálásába, amire úgy 20-valahány éves koromban rájöttem, hogy ez abszolút nem visz sehova. Tehát egy katasztrófa, bábeli tornyok, és Antúl Mundhár, mert is gondoljátok el, hogy mi tiszta matematikai logikát tanultunk, ami arra való, hogy tehát kegyetlen, mint egy orvosi, rosszul kegyetlen, tehát mint egy orvosi szike, feldaraboljuk a filozófusoknak a gondolatait. És megnézzük, hogy ez most összeáll, vagy nem áll össze. És hát nagyon sokszor nem állt össze, tehát önmagában szétesett. Jó párszor volt, ami nem esett szét, tehát működtek a dolgok, de nem mondott semmit. Nem segített túl. Ott voltam az élet nagy kérdéseivel, a filozófiával, és nem vitt előre. Na, ehhez képest a műszaki egyetemen matematikát taníthattam, és ez gyönyörű volt. Tehát egyszerűen emberek között voltam, gyerekek között, vagy fiatalok között voltam. És valahogy ezt én úgy élem meg, és mondom nektek bizonyságtételként, hogy nem voltam még újjászületett, de Isten vezetett. És megvédett attól, hogy a Völgyész Karolina nem tudom milyen egyik konferenciáról a másikra szépen az életem belesüllyedjen egy olyasmibe, amiből nehezebb lett volna kijönni talán. Nagyon szép dolog. Aztán másik nagyon fontos kérdés az életemben az a párválasztás volt. Tehát én 29 éves koromban találtam meg a feleségemet, és addig hát természetesen udvaroltam. Ilyen lánynak, olyan lánynak, de tehát olyan hihetetlen veszélyeknek volt kitéve az életem, mert nem volt kapaszkodóm. Tehát a filozófia nem segített abban, hogy akkor én most ennek, hogy ez most helyese, hogy én ennek a lánynak udvarolok, nem segített abban, hogy esetleg életveszélyes helyzetekben ne kerüljek, akár egy úgynevezett egy humanizmusból, volt például egy kapcsolatom, ahol nagyon hirtelen egy nagyon súlyos betegség merült föl, és nagyon komoly veszélyek lehettek volna az egész életünkre. És egyszerűen hihetetlen, és ezt tudom nektek mondani, hogy visszamenőleg semmi másnak nem tudom ezt értékelni, mint hogy Isten csodálatosan kimentett ezekből a helyzetekből. Semmi. Tehát az, hogy én most itt vagyok, és itt ülhetek, és van egy csodálatos feleségem, akit szeretek, és akivel 20 éve együtt élünk, ebben nekem semmi érdemem nincs, ha már sokkal hamarabb az életem elromolhatott volna. De megmentett. És 29 éves koromban meg mentem az utcán, és egyik szomszédos utcából jött egy nagyon szép lány, akit, mit tudom én, távolról ismertem az egyetemről, meg tudom én, a testvére nekem még valamikor iskolatársam volt, soha észre se vettem, és egyszer csak megvártam, elkezdtünk beszélgetni, és igazán szép szerelem lett közöttünk, úgyhogy kiderült, hogy ő is tudott várni az életben, és nem kapkodta el, és nem már a harmadik házasságból a negyedik gyerekkel kellett őt kvázi feleségül vennem, hanem úgy, ahogy Isten ezt valahogy elénk tárta, úgy tudtam vele összeházasodni. És olyan csodálatos volt, képzétek el, hogy akkor, amikor megkértem a kezét, akkor egy téli éjszaka volt, és sokáig fenn voltam nála, vagy náluk, meg édesanyjával együtt élt, és megkértem a kezét, édesanyja is örült, kocintottunk, és utána az első dolgom az volt, hogy a templomkertbe elmentem, és ott egy hatalmas hó volt, mert tél volt, és abban a gyönyörű, csodálatos, havas, megvilágított templomkertben imádkoztam. De úgy, hogy igazából mondom, nem voltam úgy hívő. És még a filozófiát, és nem tudom, mikben voltam. Tehát valahogy Isten itt is vezetett. Hát ilyen érdekes, hogy visszatekintve a 30-as éveink, vagy a 20-as éveinkre, hogy mennyire ilyen csodákat kaptam úgy, hogy nem voltam igazán hívő. Vagy nem úgy, ahogy kéne. Tehát ahogy mi tanuljuk, hogy kéne hívőnek lenni. És aztán még egy dolgot mondok el nektek. Például a lakás kérdés. És egy nagyon izgalmas dolog, hogy az ember a szüleitől hogy tud elválni, el önállósodni. Hogy nekem akkor nem volt még igazán önálló lakásom, aztán valami lett, de azt inkább kiadtuk, viszont helyette a keresztanyám meghalt, és a nagymám egyedül maradt. És valahogy ilyen természetesen fölmerült az, hogy hát akkor most valaki a nagymamára kéne, hogy vigyázzon, vagy hát vele legyen. A nagymám egyébként hihetetlenül szellemileg tökéletesen friss volt, csak összezüttyant attól, hogy most hirtelen magány rászakadt. Oda költöztem, hogy talán 3 napot ott voltam, és 4 napot otthon. És akkor így szívikókáztam a két dolog között, aminek nagyon sok hátránya volt, és nagyon sokszor ezt így éltem meg, hogy mind szegény szerencsétlenül, hogy se önálló életem végén, se párom nincs, a nagymama is a nyakamban van. De ugyanakkor meg nem tudjátok elképzelni, mit kaptam. Hát egy 90 felé járó asszonynak az összes bölcsessége, szeretete, a családi történetek, kincstára, kiderült, hogy ki volt, miért és hány száz évvel ezelőtt. Soha nem tudtuk volna ezeket meg, és Isten itt is tulajdonképpen a szeretetével adott nekem valamit. Tehát én nem belesüllyedtem abból, hogy most gyerünk, haverok, és nem tudom, hogy a nagymama vár a pogácsában, meg néha tortát kellett készíteni, és akkor nem volt mindegy, hogy jobbra tekerem, vagy balra, mert nagyon vagy keverem, de ezeken túl lettünk, és különben meg valami csodálatos volt megélni egy embernek a szeretetét. Ilyen közelről is egy barátságot alakítottunk. Megint Isten vezetett. Tehát, és jóval később, hát 40-es éveiben akkor kerültem ide a Torockó térre, és én itt tértem meg. Tehát abszolút itt azt tudom mondani, hogy valami olyan hihetetlen erővel, vonzással és hatalommal jelent meg Krisztus, és csak ő, és nem a Kálmán bácsi, és nem a Varga Róbert, és nem a Tibor, hanem ő rajtuk keresztül, és az ő szeretetükön és odafigyelésekünkön keresztül, és bizony ezeknek a személyes dolgoknak nagyon nagy szerepe volt, de egyedül az élő Krisztus. És aki ezzel találkozik, annak nincs miről beszélni. Tehát ez. Úgyhogy én nagyon boldog voltam, hogy itt felnőtt konfirmálhattam, és tulajdonképpen megéltem azt, mert azért ilyen rettenetesen racionális valaki vagyok még, és talán leszek is, de tehát amikor mi tanultuk az apostoli hitvallást, akkor ugye szóra végigmentünk ezeken, és meg kellett gondolni, hogy ezek egyet tudok-e érteni. Na most egy matematikai logikán képzett embernek azért ez nem volt egyszerű. Tehát, és egyszerűen az volt, hogy mentem, és egyszerűen nem tudtam mit mondani. Azt mondtam, hiszem, igen, hiszem, és ezt is hiszem. És azt is becsülettel eldöntöttem magamban, hogy ha nem fogom tudni mindegyikre azt mondani, hogy hiszem, azt arra is, hogy hiszem a test feltámadását, hogy ezeket nem egyszerű minden. De ha ezt nem tudom hinni, akkor nem állok ki. Tehát ez megint egy csoda volt az életemben, de ez már sokkal később, hogy ezt a hitet, ezt megkaphattam. És ez tényleg kegyelem, ehhez nekem semmi közöm, ezért csak le lehet borulni, és nektek el lehet mondani örömmel, biztatással, hogy ha van olyan ismerősötök, barátotok, rokonotok, aki még nem tért meg, soha nem késő, én is már az 50-es fele mentem, tehát abba gyalogoltam abba az irányba. Úgyhogy hát ez a tulajdonképpen ilyen nagyon érdekes módon és nagyon erős módon éreztem az életben ezeket a szabadításokat, az, hogy Isten közvetlenül belenyúlt az életembe, és aztán mondhatnék nektek ezer más példát, hogy Tibor ma az Isten tiszteleten mondta, hogy a pályaudvaron hogy talált. Ilyen, ezek szerintem nektek is napi élményetek. Tehát ezek vannak. Megint matematikusként azt mondom, valószínűség számítás szerint, hogy van, miért. De azért nagyon sokszor, meg kell valamelyik, hogy néha belemagyarázzuk, ez is igaz, és becsületesen ezt szerintem meg kell vallani, de nagyon sokszor bizony hívőként érezzük azt, hogy ez Isten munkája és keze. És főleg a belemagyarázás, hogy azt mire gondolok, hogy néha az ember egy igét olvas, és akkor addig gyömösszegy, amíg az jön ki belőle, amit szeretne, arra vigyázni kell, de azért amit a Tibor mondott, az egyértelmű, hogy nincs miről beszélni. Hát így. És bizony megtapasztaltam még azt is, hogy Isten, tehát amiről beszélnek, hogy megszabadít. Tehát egyszerűen olyan dolgokból, amitől azt hiszük, hogy lehetetlen szabadulni. És ez, amiről hallottunk, hogy szélcsend lesz az ember életében. Tehát van valami megoldhatatlan probléma, és húzza az ember maga után, és érzi, hogy a sátán öli ezzel, gyilkolja, és próbálja tönkretenni, és egyszer csak, ja, és ez a csodálatos, hogy Jézust kérve, tehát nekem ez volt az életemben a csodálatos, hogy azt mondta, én ebből nem bírok kijönni, Uram, könyörgöm, Jézus, segíts! És megszűnt a probléma. Évekig rá, tehát egész kiskoromtól kezdve rágtam a körmömet. Ez nem biztos ilyen egyszerű. Rágtam a körmömet, nem tudta a feleségem, de ilyen kenőcsöt, amivel be lehet kenni a körmömet, és akkor rettenetesen keserű. Ez egy jó módszer egyébként. Nem, borzasztó. Azt a nagymamám mondta, más megoldást. Nem kenőcs, korszerű megoldás. 21. század. Hát nem, ízlett nekem. Abszolút. Semmi. Nem működött. Képzeljétek el, egyszer azt mondtam, hogy Jézus, neked adom a kezeimet. Én így nem szeretnék előtted. Szégyellem magam. És képzeljétek el, azóta föl sem merül. De csak még annyi sincs, hogy ingerem lenne. Úgy, hogy előtte fizikailag nekem, mert ez egész kiskoromtól volt, ez egy ilyen valami genetikai, nem tudom micsoda. Tehát, hogy ez is furcsa bizonyságtétel, ettől még nem fogtok hinni, vagy ez nem olyan, ami most, ha nem hívőnek ezt mondom, azt mondja, hogy jaj, de jó sztori. De én úgy éltem meg, hogy Isten engem ebből megszabadított. Ha nem szabadított volna, meg azt is elfogadtam volna. De akkor is egy hatalmas csoda. Tehát, na, úgyhogy ilyen kecezbe kéne mutogatni, hogy itt van a kezem, mindenki megnézheti, és látszik. Na, ja, magamról nem is szeretnék beszélni, hanem rajtam, amit nektek magamról mondtam, azt is azért szeretném mondani, hogy Jézus ebben hogy munkált az életemben, és valahogy később ez hogy vált nyilvánvalóvá. És aztán, ha visszatérünk erre az igazodás, átformálódás erre a dologra, akkor arra gondoltam, hogy ez egy picit érdemes meggondolni esetleg, hogy amikor az ember 30 fele jár, akkor ugye ez a már nem és még nem korszak. Mert még ugye a szülők ott vannak egy kicsit, esetleg hátszélként, de már szeretnék már önállósodni. Ugye még nem biztos, hogy van lakásom, még ugye a munkahelyemen lehet, hogy már megtaláltam a hivatásomat, de lehet, hogy nem. Mert azt mondom, hogy amit én csinálok, ez még nem az igazi. Van, aki már megtalálta. Sőt, van, akinek már komoly feladatai vannak. Már a kisfőnök, vagy nagyfőnök, vagy mit tudom én, valami komoly dolgot tud csinálni. És hogy ezek ugye azt jelentik, hogy én hívőként teljesen új feladatokban vagyok, új helyzetekben vagyok. Tehát ha 5 évvel ezelőtt át kellett formálódnom az 5 évvel ezelőtti időnek a problémáival, a kísértéseivel szemben, most a 30-as éveknek a kérdései merülnek föl. A családalapítás, vagy éppen a társtalanság. Hogy tudom ezt elviselni? Hogy tudom ebben jól venni a dolgokat? És ugye itt annyira tökéletesen mondja a Pál, hogy ne igazodjatok el a világhoz. Ez a lényeg, ne igazodj. És megkérdezi ez az ige egy picit azt, hogy mi igazodunk valamiben, például a munkahelyünkön. Tehát de ugye olyan rettentesen könnyű belecsúszni a dolgokba. Ugye olyan könnyű azt mondani, hogy szeretnék egy társasághoz tartozni. Azok nem úgy gondolkodnak, ők olyan világiak egy kicsit. Tehát mi van abban? Az ember elkezd közéjük lenni, és így nem az a baj, hogy közöttük vagyok, mert az teljesen jó. Hát mi a világban kell, hogy éljünk. Hát nekünk kell világítani a világban. Ti vagytok a kis lámpások. Hanem az a baj, ha elkezdünk igazodni. Tehát menj oda, légy velük, barát, szeresd őket. De igazodni, ne igazodj hozzájuk. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Aztán, vagy a másik ugye az, hogy a újság is rendkívül hajtja az embert. Ebben a korban már bizony, már olyan felnőttek vagyunk. És akkor az én véleményem az jobb. Én már talán jobban csinálom, mint az édesanyám. Vagy értitek? És akkor ezekből vannak konfliktusok. És akkor tulajdonképpen ott is sokszor igazodunk olyan sémákhoz, olyan mintákhoz, amiket a világ kínál. A Biblia ezekben nagyon egyértelmű. Tiszteld apádat és anyádat. Nem azt mondja, hogy engedelmeskedj neki mindenben, de a tiszteletet ad meg. És sokszor ezt elveszik a szülőktől ebben a korban. De azt tudom nektek mondani, hogy 50 éves fejjel nem vagyok 50-es, rosszul mondtam. 50 felé a férfi körben erről tartottam egy pont egy órát, hogy tiszteld, mert olyan nagy probléma nekem, hogy én szeretem a szüleimet, de nem mindig tudom őket jól tisztelni. Olyan baráti kapcsolat van köztünk, annyira testvéri kapcsolat van köztünk, hogy nem adom meg nekik mindig azt a tiszteletet, ami a szülőnek járna. Hogy mit jelent ez? És érdemes elgondolkodni. Így a munkával kapcsolatban, hogy milyen jó lenne megtalálni a hivatásunkat, megtalálni azt, hogy most tényleg az, amit csinálunk, az amit, ami az én dolgom, a talentum a lényeg. És ehelyett jönnek a csábítások, hogy karriert tudok csinálni, hogyha ezt csinálod, akkor majd előrelépsz, akkor, ami egy más, egy világi logika. Az egyik oldalon a talentumok, a másik oldalon meg a világnak ez a karrier, a kapcsolatépítés, vagy nem tudom, micsoda. És milyen érdekes az, hogyha a siker szó, ugye sokszor azt mondják, hogy az jaj, rossz szó a siker. Rossz. A siker szenzációsan jó. Hát miért ne lenne nekünk sikerünk? Hát arra vágyunk, szeretnénk a talentumainkkal sikeresen előrelépni. A kérdés csak az, hogy kinek a dicsőségére. És hogy kinek adjuk utána a sikernek a kamatait. Tehát, hogy olyan, ugye igazodom, ha azt mondom, hogy én sikeres akarok lenni, és átformálodom, ha azt mondom, hogy ó, hát boldog vagyok, Isten adott nekem talentumot. Megtaláltam, valamihez talán tehetségem van, hát akkor azt... Tehát akkor nem kell ilyen lógatni a fejünket, hogy jaj, én ritán vagyok, szerény vagyok. Nem, örüljetek neki, hurrá, jaj, de jó, valaki tehetséges közületek, ez annyira jó. Csak Isten dicsőségére. Ugye az öltözködés is egy nagyon érdekes dolog, hogy az ember azt mondja, hogy igazodom-e a világnak a... Ezért, hogy itt hogy öltözöm? És ez is rettenetesen nehéz. Ugye, mert sokszor ugye egy társaságba be akarok kapcsolódni, és akkor azt mondom, hogy hát akkor nem fogadnak el engem, ha nem úgy öltözöm, ha nem úgy. Tehát akkor elkezdek úgy öltözni. De azon nem is gondolkozom, hogy az az öltözködés, az mit fejez ki? Legtöbbször fogalmunk nincs róla, mert kívülről nem látjuk magunkat. Tehát ez... És a másik oldal ennek az, amikor valaki meg ilyen puritanizmus jegyében, hogy igen, én elhanyagolt vagyok, én ezért vagyok, nem kell, a keresztény az egyszerű. Nem, hát... Tehát nincs az, hogy azt mondjuk, hogy aki úrvacsorázni megy, az vegyen öltönyt, az nem tudom, hosszú szoknyát, és aki nem ilyen, az mit tudom én, azonnal menjen ki a templomba. Szó nincs erről. Mindenki azt vegye föl, amit a szíve szerint Jézus előtt fel szeretne venni, hogy neki tetszen. Tehát Jézusnak akarok tetszeni, vagy a világnak akarok tetszeni. Ez a... És ha valaki egy egyszerű ruhát tud fölvenni, az ugyanolyan csodálatos és talán szebb, de ha valaki egy divatos ruhát vesz föl, mert ő most éppen olyan élethelyzetben van, hogy ezt megengedheti magának, akkor nyugodtan fölveheti, ha másokat nem bánt. Tehát ezek is olyan dolgok, hogy igazodom akkor, ha csak a világnak akarok tetszeni, és szépen tudom viselni szinte bármilyen ruhát, ami tiszta, rendes, hogyha Jézusnak akarok tetszeni. Tehát ilyen... De ezeket jó így megkérdezni, és amit még nagyon mondanék nektek, hogy kérdezzetek ti is meg magatoktól, mert én nagyon megkérdeztem szintén magamtól, meg mindenkit, aki bosszantani akar, megkérdezem, hogy a beszédetek mennyire igazodik a világhoz. Mert ez az egyik, ez van a legnagyobb csábítás. Tehát ugye a sátán mindig beszélget. Ő ilyen beszélgetős. Tehát ő nagyon szeret velünk is beszélgetni, különböző formákban, és aztán elindulnak olyan kifejezések, olyan szavak, olyan... most azt szeretném, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy itt egy 50 felé menő ember okoskodik. Tehát én nekem napi problémám például az, hogy a beszédemben próbáljam kerülni az olyan szavakat, ami például értékelő szó. Ha megnézitek, Jézus nem nagyon értéket. Ha ő a farizeusoknak megmondta, hogy milyennek képmutató arcukba mondta. De például, amikor beszélgetünk így emberekkel, előbb-utóbb mindig értékelgetünk. Hogy XY ilyen, olyan, ezt csinálta, ez jó, ez rossz. Jézus nem nagyon hallunk állanyját. vagy sokszor van, hogy az ember például ilyen kicsit ilyen macsóbb, vagy egy kicsit ilyen agresszívebb szavakat használ, mert az olyan lendületes, az olyan nem tudom. Nekem ez probléma. Tehát, hogy miért? Hát Jézus azt mondta, hogy én szerint vagyok és alázatos. Tehát a beszédünkben olyan csodálatos, ha lecseréljük azokat a szavakat, amik ilyen bántóak, vagy élesebbek, vagy ha nagyon sokszor egy-egy szónak két értelme van, tehát ha elképzelitek azt a képet, amit kimondtatok, akkor néha elborzadtok, hogy úristen, ez mit jelent? Lehet, hogy ti nem borzadtok el, de én nagyon sokszor elborzadok azon, hogy úristen, kimondtam valamit. Hát hogy mondhattam ki, uram? Bocsáss meg! És hogy ez nagyon, hogy érdemes egyszerűen csak szórakozásból is elkezdeni magatokat egy kicsit figyelni, hogy ahogy beszéltek, hányszor mondtok olyan szót, amit utána talán mégse kellett volna mondani, mert megbánthatja a másikat, vagy túl durva, vagy valami. Húzni egy zsigulát. Nagyon érdekes. És ahogy a beszéd tisztul, úgy az embernek a lelke is valahogy, ez nem képmutatás, hanem úgy tanulja az ember azt, hogy tehát én szerint szeretnék lenni, én nem beszélek így. És itt most nem a káromkodásról van szó, mert ugye az tényleg durva a dolog. De egyszerűen nagyon érdekes, mert figyeljétek meg, hogy hányszor van, hogy úgy fejezzük ki magunkat, hogy rohanok ide. Miért rohanunk? Tehát Jézus soha nem mondja, hogy ide rohan, vagy oda rohan. Hogy mennyi, hihetetlen sokat lehet tanulni abból, amit Jézus beszédét, ha megnézitek, csak a, hogy ő hogy fejezi ki magát. Na, tehát ezek ilyen dolgok, és amit még úgy gondoltam, hogy azt érdemes meg megnézni, hogy az élet különböző szinterein az ember hogyan igazodik, vagy formálódik. Tehát mondtuk a családot, de ez egy rendkívül komoly kérdés, hogy tudok a családban átformálódni, hogyan tudok a munkahelyemen ugye hányszor van, hogy zugolódunk, vagy nem jó, vagy nem az, vagy a többiekkel együtt valamit. Én saját magam rengetegszer bukom el ezekben. De akkor most értelmetlen a munka, ilyen, a főnök nem mit mondott, nem értenek hozzá, csak olyan butaságokat mond az ember után, azt mondja, hogy úristen, hát én keresztény vagyok, hát hogy beszélek én, mit mondok itt? És hogy ezzel szemben például, hogy olyan sokat segíthet, hogyha az ember azt mondja, hogy én például úgy megyek be a munkahelyemre, hogy Jézus a munkaadóm. Még akkor, ha nem szeretem feltétlenül a munkahelyemet, de azt kell fogadni, hogy ezt tőle kaptam. Tehát én hívőként nem kaphattam véletlenül egy munkahelyet. Ez nem olyan, mint a lottó, hogy kisorsolták, hanem én ezt valamiért tőle kaptam. És nekem ezzel meg kell, ha ő a munkaadóm, akkor ezzel szembe kell néznem. Mi a helyem itt, mi a dolgom itt. Ez egyik, a másik pedig, ami esetleg nagyon sokat segíthet, az, hogy az ember egyszerűen elkezdi szeretni a kollégáit. Tehát nem azzal foglalkozni, hogy így milyen, meg olyan, meg mit mondott, meg hogy nézett, meg hogy most ilyen klik, olyan klik, ez egész annyira hihetetlen erősen a világ a munkahelyen keresztül az ember kínozza. Helyett egyszerűen azt mondom, hogy úgy megyek be, jaj, te jó, szeretem őket. És ott van, ő undok velem, én akkor is megpróbálom szeretni. Lehet, hogy távolabbról, az nem azt jelenti, hogy úgy szeretem, hogy most minden nap simogatom, és a csokimat nekiadom, de akkor is valahogy valami szeretetet tud működni. És egyáltalán nagyon érdekes, hogy vannak ezek a menedzsment tanfolyamok, meg hogy viselkedjünk, meg mit csináljunk, ez egyre divatosabb. Tulajdonképpen majdnem minden, amit azok tanítanak, az belefér a Korintus 1.13-ba. Tehát ha azt az ember alaposan végig gondolja, akkor egyszerűen azt mondja, hogy ja, erről van szó, nem tudom megcsinálni, de legalább ezt mondogatom magamban, hogy próbálom ezt a szeretetet gyakorlatban megvalósítani. Tehát, úgyhogy ez lehetne. A gyülekezet jutott még eszembe, hogy a gyülekezetben is bizony vannak hogy mondjam, igazodások, és vannak ott is veszélyek. Tehát azt is érdemes tulajdonképpen meggondolni, de gyülekezetben néha egymáshoz igazodunk. Néha lehet egy kicsit ilyen kis klubszerűség is, ami nem baj önmagában, csak az a lényeg, vagy nem az a lényeg. Ez a... Tehát az a jó, amikor az ember az átformálódásról beszél, önmagában szinte semmi nem baj. Hanem mindent Jézusnak lehet megmutatni. Ha nekem a gyülekezet egy valamilyen értelemben egy klub is, egy társulat, ahol együtt vagyok és szeretjük egymást, de mégis Jézus a lényeg benne, akkor nagyon klassz. Ha viszont csak azért járok, mert egyszerűen kis melegségre van szüksége, vagy valami, akkor meg érdemes ezen meggondolni, hogy ezért tulajdonképpen mi nem ezért jövünk össze. Hát ez is egy ilyen dolog. Vagy tudom én az 50 fele menve ugye lehet adottan egy probléma a képmutatás. Ugye azt mondják, hogy ha ő már olyan presbiter, ő már olyan izé, akkor annak úgy kell viselkedni, akkor rögtön, mit tudom én, szebb kabátot vesz föl, próbálnak kegyesen nézni, hát ez rettenetes. De ezek a kísértések megvannak. Hát nehogy azt higgyétek, amikor presbiterré vagy pót presbiterré megválasztottak, hogy akkor ezek a gondolatok nem szaladtak végig. De Isten csodálatos módon azt mondja, hogy formálódjál. Hát nehogy már képmutató legyél. Hát nem ezért nyugtalak el. Ezek nagyon nagy veszélyek, tehát ezek vannak. Na, és most ennyit mondtam, hogy beszéltem azért a igazodásról, hogy ne igazodjunk, akkor csak néhány mondatot felolvasnék nektek arról, hogy most már végre Pál mit mond erről. Már Pál utána lényegében az egész, tehát a római levél végéig ennek az átformálódásnak a különböző aspektusaitól beszél. Tehát ezt végigvenni szinte lehetetlen lenne, de amit közvetlenül utána mond, az érdemes meggondolni. Tehát Pál ilyen egyszerűen mindenkorra, minden korosztályra vonatkozóan azt mondja, hogy itt utána jön, tehát a hármasnál. Szóval nekem adatott kegyelem által mondom nektek, ugye mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell. Tehát ne gondoljuk magunkat többnek. Ez az első nagyon fontos dolog. Tehát akkor, amikor át szeretnénk formálódni, és ez a világhoz való igazodásban az első segítséget kérjük, tehát amit Isten segítségnek ad, az, hogy ne gondolj magad többnek. Maradj alázatos. Tehát alázat. Ez egy nagy segítség. Mert amikor igazodni akarok, akkor alapvetően másoknak tetszeni akarok. Oda akarok tartozni, a világhoz. Vagy a saját bűneimet akarom igazolni. A világ által, ugye az a másik lehetőség. De az alázat az arra tanít, hogy nem tartom magam többnek, nem szeretnék nekik többnek mutatkozni, én nem akarok a világban díszelegni. Aztán azt mondja, arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék. Istentől kapott hit mértéke szerint. Tehát a hit szerint gondolkozunk, a hit legyen a gondolkozásunk alapja, de józanul. Tehát megint az átformálódás az nem valamilyen nagy, lelkes, extatikus akármi, ez egy abszolút józan, a hiten alapuló józan folyamat. Hát, hogy józan, tehát ugye legyünk alázatosak, legyünk józanok, és aztán azt mondja, hogy ugye sokan egy test vagyunk a Krisztusban, ugye különböző ajándékaink vannak, és eszerint szolgálunk is. Tehát a harmadik, amit mond, hogy a szolgálat. A közösségben való, méghozzá Krisztus testébe illeszkedve a szolgálat. Tehát ha mi át akarunk formálódni, akkor igazából nem az az alapfeladatunk, hogy fogcsikorgatva küzdjünk a világnak a nehézségeivel szemben, mert Isten segít nekünk, és csak az ő kegyelméből érhetünk el valamit, de az a világra néz. És azt mondja, hogy a világra néz, hanem légy alázatos, az alázat az csak Istenre nézés jelent, légy józan, és szolgálj. Méghozzá a testvéreid közösségében. Találd meg azt a szolgálatot, amit Istentől kegyelmi ajándéknak kaptál. És abban a pillanatban nézzétek meg, hogy hogy megoldódik egy csomó dolog. Hát ha én testvér, mondjuk tegyük fel azt mondja, hogy megtaláltam a páromat, most már talán gyerekünk is lesz, és hirtelen az én kis gyülekezetem az most a család lesz. Szűkebben. Aztán persze beágyazva egy nagyobb gyülekezetbe. És ott szolgálok. Tehát a szolgálat az, ami ebben a helyzetben, ebben az életben megment a világtól való alkalmazkodáshoz. Hiszen én a Jézusnak szolgálok ezzel, az Úrnak szolgálok ezzel. Én fölnevelem ezt a gyereket. Lehet, hogy most csak 3 hetente egyszer tudok jönni a körbe, azért eljövök, valahogy megszervezzük, nem hagyom el a tágabb körömet is, de lehet, hogy most nekem az a pici kör az érdekes. Vagy lehet, hogy embernek a munkájában lesz hirtelen egy olyan fontos dolog, ahol ő ott tud szolgálni. Az nem hűtlen akkor, de ha én a munkámban is tudok szolgálni, és ott is meg tudom találni azt, hogy mit jelent ez, és az Úrnak tudok szolgálni, akkor megint csodálatos. Alázattal, józanul. Tehát a világhoz való igazodás, a küzdés helyett egész egyszerűen egy szolgáló lelkülettel, alázattal csodálatosan átformálódik az ember. Ugye, ahogy mondják, hogy a munka megszentesi. Tehát inkább a munka, az Isten ügyében való munkálkodás van élve, alázattal, józanul, szépen megoldódnak ezek a problémák, amik megoldhatatlannak tűnnek. A párválasztás, a család kérdése, a munkahelyen, hogy mi a helyzetem. Hát ez annyira csodálatos. És sokszor az ember konkrét válaszokat keres Istentől, hogy de velem akkor mi lesz, de akkor mi fog történni. Például a munkával kapcsolatban érdekes. Ugye 30 felé az a probléma, hogy megtaláljam az igazi munkát. 50 felé az a probléma, hogy meg tudom megtartani. Mert ugye ilyenkor már nagyon könnyen a cég tönkre megy, vagy lapátra teszik az embert, és aztán utána ott találom egy kétségbe esek, amikor jaj Isten, most mi lesz velem, nagyon aggodalmaskodhatnám magam. Nem. Egyszerűen éljünk együtt, szolgáljunk, legyünk egy közösségben, szeretetben. Olyan jó. És akkor utána, ha ezt megengeditek még, akkor felolvasnám a utána következő részt, amit azt mondják, hogy ez Pálnak ez egy kis hegyi beszéd. Nagyon érdekes egyébként, hogy Luther azt mondta, hogy a római levél az a legtisztább evangélium. És ebben a legtisztább evangéliumban ott szerepel egy kicsi hegyi beszéd. És ha ezt elolvastam, szerintem egy mindenre szinte választ is ad, hogy mit is jelent átformálódni, és akkor utána közösen imádkoznánk, és akkor én lezárom majd egy imával. Tehát, a szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonoszságtól, és ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás irány gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Áldjátok, és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért, arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó, ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. Úgy legyen, és Isten segítsen bennünket ebben. Imádkozzunk. És úgy köszönjük neked, Uram, hogy együtt lehettünk. Köszönjük neked, hogy hihetünk abban, hogy minden tanítást tőled vehetünk. Köszönjük neked, hogy ez a kör hétről hétre összegyűlik, együtt van, tanulmányozza az igét. Szeretetben egymás felé fordul, és te felé fordul. Úgy köszönjük neked, Uram, hogy te hívod egybe ezt a kis csapatot itt. És kérünk, Urunk, hogy áld meg az igéddel, add, hogy hitben gyarapodni tudjunk, és tudjanak segíts meg bennünket így együtt, hogy tudjunk átformálódni mindarra, ami neked tetszik. És hadd tudjunk neked tetsző életet élni. Hadd tudjuk ennek a csodálatos evangéliumát hálával elfogadni. Hadd tudjuk megérezni ennek az ígéretnek a szépségét, és mögötte a te hatalmas, csodálatos tényedet és szeretetedet. Amen.